Pap László a Debreceni Egyetem botanikus kertjének igazgatója nyugdíjba vonult. A szakember 20 éven át vezette az intézményt, már kisgyermekként a természet szerelmese volt, később ilyen irányban tanult tovább egy fővárosi középiskolában, majd a Debreceni Egyetemen. Tudásának, elhivatottságának köszönhetően a botanikus kert az elmúlt évek során komoly növekedésen ment keresztül. Már a 6000 taxonfajjal és alfajjal gazdagodott. Csak kaktuszokból 50-60 ezer növényt láthatnak az érdeklődők. Emellett oktatott, és fontos része volt az életének az állandó tanulás. Otthon is jelentős gyűjteménye van posgásokból és kaktuszokból. Pap Beatrix a riporter.
Pap László 20 évig volt a Debreceni Botanikus Kert igazgatója. Hogy indult az ön pályafutása? Miért éppen ez a terület?
Gyerekkornál kell kezdeni. Az én családomban nagyon sok ember a természet bolondja volt, és szívesen kertészkedett. Tehát az egy privát, önmagunknak kialakított természet, vagy természet közeli rész, ki hogy csinálja a kertészkedést, és édesapám, aki egy intellektuális ember volt, és oda volt szó szerint az ős természetért, a saját bölcsész személy keresztül is ki tudta választani, hogy mi az, ami közel áll még a hajdani valósághoz. Ő vele már egészen kicsi koromban, tehát szinte olyan koromban, hogy feltette a kerékpárnak a bébi ülésére, jártuk az erdőt az öcsémmel, és a hétvégek ezzel teltek el. Néha édesanyám is csatlakozott hozzánk, aki pedagógus volt, de ő is nagyon erősen vonzódott ehhez, és úgy érzem, és ezt vallom is, hogy minden jó és normális lelkű ember csak ezt teheti, mert ez egyetlen utunk. Itt kezdődött, aztán nagyon hamar amellett, hogy mint minden gyereknek, nekem is az állatok voltak az első elvarázslóim. De aztán 4 és 6 éves korom között észrevettem a növények csodáit is. Ez ritkábban szokott így lenni, kisgyerekek nem annyira, de azért előfordul mondjuk velem is. És ez olybá változott, hogy akkor még nem voltak az én gyerekkori helyemen, élőhelyemen, Isoszegen védett területek. Vittem be apámat látva, hogy kertészkedik, vad növényeket a kertbe. Ezek ma már egyik-másik lehetne éppen védett is, de többségében nem igazán szépek voltak, és ezért ültettem be. Mai napig is ebbe a kertbe élnek, és egzisztálnak ezek a fajok, úgyhogy ez most már több mint 50 évvel ezelőtt történt. És aztán nagyon sok minden kezdett foglalkoztatni ezen belül, tehát az észrevettem 10-12 éves koromban, hogy változik meg, már akkor is sajnos a természet. Még nem volt ilyen mértékű ez a változás, mint manapság, és hát elég korán, hogy 4-5 éves koromig állatorvos akartam lenni, aztán rádöbbentem arra, ne legyen ez jó példa, de egy olyan állatorvos fogtunk ki, aki a kutyánkhoz nem mert hozzányúlni, tehát én azt mondtam, hogy ha egy állatorvos ilyen, akkor én nem leszek ilyen, és vagy hozzám elnyúlni, vagy nem, akkor ne legyen állatorvos. És előbb-utóbb éreztem azt, hogy ez nekem kevés. Tehát nagyon szép munka, elismerem, de nekem az élővilág egésze kell. És nagyjából 5-6 éves koromtól biológus szerettem volna lenni. Ennek voltak olyan oldalágai, ami sajnos egy tragédiához is kötődik, mert az öcsém leukémiában 10 éves korában meghalt, és egy darabig ezen belül hematológusnak vágytam, de úgy éreztem aztán később, hogy ez sem elég. Tehát olyan értelemben nem elég, hogy nekem az életelemem a természet. Ott kell lennem, amellett, hogy kísérleteket végzek, vagy megfigyeléseket teszek.
Tágabb világ ez a természet?
Igen, igen, én azt hiszem, hogy ez. És ebben nem feltétlenül csak az élővilág tartozik. Tehát mindig is hozottam a bolygónk nem élő részeihez. Tehát a kőzetekhez, ásványokhoz, a geomorfológiai képződményekhez, a hegyekhez. Ezek is csodái ennek a bolygónak. Más kérdés, hogy ezen belül a legnagyobb csoda az élővilág. És vallom azt, hogy még ennek a koronája az a növényvilág. Szóval visszatérve a gyerekkoromra, én tudatosan készültem a középiskolára is. Már felvételivel kerültem a Pesti Első László vagy Szent László Gimnázium biológia tagozatára. Az akkor az egyik legjobb biológia tagozat volt az országban. És felvételt nyertem első osztályban, már 6. lettem a budapesti növényismereti versenyen, tehát mondjuk elsősként ez talán elismert, aztán több verseny nyertem meg, meg nagyon jó helyezéseim voltak, és hát remek tanáraim ebben az iskolában, meg kell emlékeznem néhai Lange Nándorról, aki egy orvosbiológus volt, és az orvoslás mellett, amellett, hogy deklasszálták, neki se volt elég, részben a tanárság az éltette, részben szinte minden hétvégén, amikor tehettük, néhányat magunkkal bejártuk a Pilist, tehát Budapest környékét jártuk, és amit lehetett, felfedeztünk a növény és állat, vagy éppen a gomba világból. Aztán hát, negyedikes koron megkaptam, mondta ennek a gimnáziumnak egy kiváló biológusi kitüntetése. Ezt is elnyertem, hogy azért ne csak magamról beszélek, nem kevés, ma is nevezetes biológus végzett ott. Vagy olyan, aki még közismertebb, például Rockenbauer Pál is ott végzett. És az én biológia tanára volt az ő tanára is. Lényeg az, hogy készültem az egyetemre, és két ok miatt választottam Debrecent. Az egyik ok az volt, hogy az én lelkész, református lelkész nagybátyám Kenderes ide került, ő volt az egyetemi lelkész, és nagyanyám, én Kenderesen nyaraltam náluk, és ezek a nyarak, ezek örök emlékek számomra, szerettem őket, és másik ok pedig az volt, hogy itt volt akkor ökológus képzés, ami megint egy plusz. Volt nosztalgiám Budapest felé, úgy terveztem, hogy elvégzem az első másodévét, aztán esetleg visszamegyek az ELTE-re. De aztán itt ragadtam, ennek fő oka az volt, amellett, hogy jó egyetemként éltem meg, a tanáraimat is szerettem, hogy a évfolyam társamba, Csapán Mariannába beleszerettem, és ez a szerelem közös volt, úgyhogy itt maradtam. Ez olyannyira erős volt, hogy 5 évvel eljön össze is házasodtunk. Ott kezdte a pályáját a biológiai intézetben, én pedig az agrárnövénytani tanszékén voltam tanársegéd. Feleségem, ahogy jöttek a gyerekek, nyilván megszakadt ez, és aztán máshol, mégis is ő a egyetemi és nemzeti könyvtárból ment nyugdíjba, mint biológus szakreferens főkönyvtáros. Jó magam, meg pontosan 7 évig voltam az agráron. Aztán egy rövid intermezzo volt a Biogálnak a biológiai kutatóosztályán. Valami mindenhol hiányzott. Talán pontosan azért, mert mély lélektanilag úgy érzem, még így utólag is, hogy a kertben találtam meg a helyemet. Tehát aztán ugye megüresedett egy státusz, engem javalta az akkori rektor is, tehát megkaptam itt, aztán 2005-től, tehát közel 20 éve lettem kinevezve igazgatónak. Ez is érdekes, mert azt mondta az egyik évfolyam társam, egyébként ateista édesanyja, hogy ha van jó Isten, akkor te leszel az igazgató. Én megpróbáltam, amennyire csak lehetett jól csinálni, annak ellenére, hogy sajnos a ökológiai és a klimatikus, tehát ezen belül a klimatikus és a talajtani adottságok nem a legjobbak. Tehát nagyon ideális, hogy egy egyetemi kampuszon belül van, mérete is viszonylag ideális, mert ezt én úgy nevezném a többi világon látott botanikus kertekhez, hogy ez egy kis közepes kert, ami nem a gyűjtemény nagyságát vagy értékét minősíti, hanem inkább a területet, de hát ugye homok alapkőzete van, nagyon könnyen kiszárad, nincs agyagfrakció, ez még fokozza a kiszáradást. A nyírségnek ez a legszárazabb része, ez a délnyugati rész. Úgyhogy például a tavaly előtti asszályt, azt nagyon megszenvedtük, mert a nyitó termőkből 10-esével pusztultak ki nem fiatal egyedek. De mindenképpen el kell mondanom azt is, ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember lehet bármilyen jó vezető, ha nincs egy jó kollegális köre, tehát nincsenek jó társai ebben, nincsenek megértő főnökei, akkor nem fog semmit elérni. Mind a kettőt én most dicsérem, ez egyfajta laudáció.
Mit kell a mai botanikus kertről tudni, illetve az ön 20 éves pályafutása alatt mit változott ez a kert? Azért gondolom, elég sok mindent tettek.
Sok mindent tettünk, rengeteg növényt ültettünk, ezzel kezdjük. Amiben jelentős változás van, az elsősorban a 20. század végének és a 21. századnak a követelményem egy sajnos, vagy mi is mondhatnám, sajnálatos követelmény a emberiség általi borzasztó mértékű természetpusztítás, aminek ugye a növényvilág is áldozata, és hát én már, ahogy mondtam, gyerekkoromban gondoltam arra, hogy lehetne menteni növényeket, hogy lehetne mesterségesen szaporítani. Tehát ez nyugodtan állíthatom, hogy ha beleveszem ezt az ilyen 10-15-20 éves koromig eltett időszakot, amikor már gondolva az első gyakorlatban is foglalkozom, az elsők között voltam, még talán nemzetközi szinten is, mert még az angolokat is. Angolokkal is párhuzamosan vetődtek fel ezek a dolgok. Az állatokkal kapcsolatban már sokkal hamarabb, tehát a növények azok mindig elhanyagoltak voltak, pedig, ahogy mondtam, sokkal több olyan tulajdonságuk van, ami becsülendőbb, mint az állatvilágé.
Melyek ezek egyébként? Mert nagyon emberi módon beszél a növényekről. Nagyon,
rengeteg minden. Tehát maga az, hogy a Földön ilyen klíma van, ilyen talaj van, az nem kismértékben a növényi világnak köszönhető. Az, hogy ez az oxigén szint eléri a közel 21%-ot, az nem kismértékben. Az, hogy a mai napig is a széndioxid, amit az ember ugye erőteljesen produkál, ma már gátlástalanul, és még mindig eliminálódik részben a tengervizében, részben úgy, hogy tengeri növények a fotoszintézisük révén felhasználják, de a mai napig is a felszíni, tehát a szárazföldi növényvilág is óriási mennyiséget. Csak úgy, hogy érzékelhető legyen méretekben, mert az embereket mindig a nagyon kicsik, még nagyon nagyok győzik meg. Lemérték, hogy egy 112 méter magas tengerparti mamut fegyvének mekkora a súlya. A legvisszafogottabb mérések szerint is 10-szer súlyosabb, mint a világ eddigi élt legnagyobb állatfaj a képálló. Tessék ezt végig gondolni. És 111 méterre fel tudja jutatni a talajoldatot. Ami tulajdonképpen fizikai lehetetlenség, mert hiába van kapillaritás, azzal mondjuk 30-40 méterig, 50 méterig fel lehet. Ennek is most nem régen derítették ki a módját, hogy hogy történik. De gondoljuk végig a saját életünket. Mindenben. Tehát még a lelkünkben is, ahogy megszólítjuk a kedvesünket. Tehát az, hogy népdalokba, vagy versekbe, tehát a lírába, a édes rózsaszálam. Ez egy olyan kép, ami állandóan a növényekhez, de minden, tehát a képzőművészet, ezen belül az építészet, a festészet, vagy akár ugye a szóművészet, az irodalom is folyamatosan. A lelkünk, ma már az orvoslás, nem csak a gyógynövényekkel, hanem a hatásterápiakkal, illatterápia, színterápia. Gondolj csak végig, egyébként az átvilágban is sok ilyen van, tehát nem becsülöm, mert félreértés nehézség, ugyanolyan szüksége van ennek a földnek, az állat együtt evolválódtak, tehát az evolúciók egyszerre történt és egymásra utaltak, de minden normális ember most ezen, annak ellenére nem volt túl sok csapadék tavaszon, de szép tavaszunkon is ezt a millió zöld árnyalatot végignézik, akkor a lelkünkre csak pozitívan hathat. Csak a zöld maga. És ha felvennék egy kék nadrágot egy zöld zakóval, azt mondanák, milyen ízléstelen. És az ég az kék, a növények meg zöldek. És a lelkünkben ez a két szín, ha ott fel van, meg itt lenn van, akkor ez teljes harmóniában van. Van ilyen az állatvilágban is, mert mondjuk a békák kurutyulása, még a több faj teszi ezt, akkor is egy kicsit monotonnak tűnik. Mégis, ha egy normális lelkületű ember kimegy egy tópartjára, ő csak megmutatja a békák kurutyulása. Nem beszélve arról, hogy a kétértőek voltak az elsők a földtörténés eddigi korai szakaszában, amelyek hangot adtak, és ennek a bolygónak egyfajta hanglelkületét is létrehozták. Most nemrégen volt egy előadásom a Pesti Orvosi Egyetemen, ahol arra kértek, hogy a növényekről tartsak valamiféle olyasmit. Az én jó szántamból szeretném meggyőzni a engem hallgató, egyébként orvosta hallgatókat. És az volt a célom, hogy valahogy arra ébresszem rá az ott lévőket, egyáltalán mindenkit, akivel erről beszéltem, hogy sokkal nagyobb alázattal kéne a növényvilággal szemben lenni. Pontosan azért, mert a növények nem visítanak. Létrehoztuk az állatvédelem összetett szavunkat, ami azt jelenti, hogy a általam tartott állatokat ugye tisztességgel kell etetni, fenntartani, megbecsülni, hogy ne szenvedjen. Na de nézzük csak meg, hogy a növényvilágra mit teszünk mi. Annak ellenére, hogy a növényvilágnak csodálatos képessége még ez is, mert nincs az az állat, amelyik ilyen mértékben tudna regenerálódni, mint a növényvilág. A növényvilág például a pázsit fűfélék ehhez szintén alkalmazkodtak az evolúciók során, hogy mindig visszavágják, mindig visszarágják őket. És nem esik kétségbe, újrahajtanak. Aztán eljön az ő pillanatok, amikor már nem rágják vissza, és akkor tudnak virágozni. Meg hál' Istennek annyi állat sose volt, hogy minden egyes egyedet visszarágjon. De hát ez körülbelül olyan, mintha én naponta elveszíteném a lábamat meg a kezeimet. Nem biztos, hogy fel tudnék maradni. Van egy pár állatfaj, aminek a regenerációs készsége nagyon nagy, de ilyen mérték egyetlen ennek sem. viszont nem visít. Ha én a szomszédomnak rálépnék a kutyájának a farkára, még ha véletlenül teszem, akkor is rám rivalna, hogy merem én ezt tenni. Micsoda galád ember vagyok, pedig én szeretem a kutyákat, sőt, nagyon szeretem, kutyapárti vagyok. De ő jelzi. A növények nem jelzik ezt. Tehát pontosan ezt az alázatot szerettem volna, és azt az óriási szükségletet, amiben rájuk vagyunk utalva kifejezni ezzel az előadással is. Mondom, 1001 példa van. Már olyanok is, amik most már egyre jobban bizonyíthatók, hogy igenis a növények érzékelnek dolgokat. Olyanokat, amiről nem is hinnénk. Sőt, olyan hatások vannak ránk, ami egészen elképesztő. Én magam is tapasztaltam, hogy rendkívüli korú és magasságú fák, például a fejfájásomat, azt elállították.
Hány növénye van a botanikus kertnek, lehet pontosan tudni? Vagy úgy megközelítőleg?
Igen, növényegyet az nyilván, ha egyenként megszámolnánk, akkor ez több százezer lenne, tehát csak kaktuszból legalább 50-60 ezer növényünk van. A kert, hál' Istennek olyan, amiből még körülbelül 4-4,5 hektár az természet közeli. Tehát egy gyönyvirágos, tölgyes jellegű erdőtársulás. Azt nagyjából tudjuk, hogy 6000 taxon, faj és alfaj van a kertben. Nyilván vannak évek, amikor valamivel ez alatt vagyunk, vannak évek, amikor több. Én azt hiszem, főleg úgy, hogy én ezt a taxon számot igyekeztem a legutolsó vizsgálatok alapján létrehozott rendszerek révén létrehozott, tehát egy erősen revideált rendszer volt az alapja ennek, és hát így a volt korábbi vezetőjökkertnek beszéltek, 8-8,5 ezer, olyan sose volt. Tehát pontosan azért, mert a mai vizsgálatok általában inkább összevonnak fajokat, gyakoribb ez, és hát természetesen vannak új fajok is, amelyeket korábban nem ismertünk, sőt, rengeteg új faj van. Ma a növényvilágból durván leírt fajok száma 5-600 ezer körül van, és emellett legalább ennyi leíratlan, tehát ha beleveszünk az alacsony lenni növényeket. Az összes leíratlan élőlényt veszem, az a ma ismert leírt durván 1,82 millióhoz képest még megtoldható egy 4 millióval, tehát nem is túl elrugaszkodottak ezek akár zoológiai feltételezések, miszerint úgy nagyjából az állat és növényvilág fajszáma még mindig megközelíti a 6 milliót.
Van kedvenc növénye?
Nagyon sok, nagyon sok. Tehát azt szoktam mondani, hogy csúnya növény nincs, ember az lehet, de csak akkor, hogyha azzá teszi magát. Tehát mindenki születésénél fogva bármilyen kinézeti, akkor is valakinek szép. Nekem már gyerekkoromban is, amellett, hogy a magyar flórából elsősorban a egycikűek, akkor még liliomfélék, vagy a nősziromfélék voltak a kedvenceim, a mai napig is, de hogy a teljes magyar flóra, mondhatom azt, nem véletlenül lesznek védettek bizonyos fajok, ennek is megvan az oka. Nagyon sokszor pontosan az esztétikai értékük az, ami kipusztultá, vagy közel kipusztultá teszi őket. 1971-ben alakult a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete, és én 1972-ben, tehát 8. koromban már tagja voltam. Ennek az volt az előzménye, hogy édesapám is már a 60-as évek elején elkezdte a kaktuszokat gyűjteni, és aztán, ahogy társultam hozzá, ez elég erőteljes lendületet vett. Nem beszélve arról, hogy ő a égészben dolgozott, és ott nem egy jelentős kaktuszgyűjtő volt. Többek között olyan is, aki könyvet is tudott írni, Néhai Szabó Dezső. Ma is emlékszem rá, hogy elmentünk. Nekem ez külön öröm és lelki izgalom volt, amikor tavasszal, ahogy megindult a növényvilágban az élet, így a kaktuszok is, ugye a téli nyugalmuk után az első öntözés hatására kiteltek, akkor elmentünk Szabó Dezsőhöz, és gyönyörű gimnokalicium gyűjteménye volt. A mai napig is a mi gyűjteményünkben ez a nemzetség talán a legteljesebb. De hát régen azt mondták, hogy nem jó, hogyha egy botanikus kerti munkatársnak otthon gyűjteménye van, mert akkor kerül, hazaviszi magának. Pont az ellenkezőjét vallom, és szerintem nekem van igazam, már csak azért is, mert a világ többi botanikus kertje is hasonlóan gondolkozik. Például a Kew Gardens az azt mondja, hogy minden jó laikus botanikussal, vagy autodidakta botanikussal, de a profikkal is úgy kell bánni, hogy mindig kapcsolatot kell tartani. Tehát ha a Kew Gardens munkatársaik nem jutnak ki mondjuk Dél-Afrikába magukat gyűjteni, ami most már egyre jobban tiltott, vagy éppen Bolíviába, vagy Mexikóba, akkor arra hagyatkozunk, hogy van egy angol királyi kaktusz egyesület, akinek nem egy tagja kijutott ide. Hozott magakat, ő azt mondja, hogy adok nektek magakat, és ti meg adjatok olyat, amiből nektek sok van. Most ezzel mind a két oldal nagyon jól jár, mert nyilván a botanikus kert nem fog olyan növényt adni, amiből neki egy van, hanem olyan fog, amiből van neki 20-30, vagy éppen tud magot adni.
Hozott be ön ilyen módon növényeket?
Hoztam is be, én magam is, bár nem jártam se Dél-Afrikába, se Amerikába sajnos, de hogy a lényegre térjek, a kaktuszgyűjteményünk is most a botanikus fiammal együtt, részben külön-külön csináljuk, hát egy olyan 15-16 ezer növényt tagsált, tehát ez már egy botanikus kerti gyűjtemény. A saját gyűjteményemből számos növényt hoztam ide, és viszonylag keveset vittem innen oda. De ha vittem, akkor mindig a kurátorom beleegyezésével, és csak olyan, amiből volt 25-30-40, tehát abszolút felesleg, idézőjelben felesleg volt. Erre én nagyon kényesen vigyáztam, de mondom, ez egy következetes dolog a világ botanikus kertjében, és ez nagyon okos megoldás. Egyébként a természetvédelemben is gyakorolják ezt. Mondok egy példát, például olyan nőszírom fajunk, ugye a 20 forintosunkon a fokozottan védett magyar nőszírom van, sajnos nem mindenki tudja, és ez a nőszírom a rizomás nőszíromok közé tartozik. A szakállas, ez egy külön szekció a nemzetségen belül, és ezt nagyon könnyű úgy átvinni egy másik élőhelyre, nyilván egy flórajáráson belül, hogy az eredeti populáció nem változik, hisz csak egy rizoma darabot kell leválasztanom, azt esetleg előnevelnem, és akkor átviszem oda, onnan meghozok innen. Most genetikailag egyre jobban nő a változékonyság ezzel. Hát nagyjából ilyen a kapcsolata, a gyűjtő kapcsolata a botanikus kertekkel is. De nagyon szeretem egyáltalán a pozsgás életformát. Tehát a pozsgás életformájú, ez ugye nem rendszertani kategória, növények taxon száma az több mint 16 ezer. Megközelíti ma már 17 ezeret, az óriási. És egyre jobban szükségünk lehet rájuk, hisz nagyon jó a szárazság tűrésük, különleges a fotoszintézisük, illetve az anyagcserjük, ugye ez a varrújhájfélék savas metabolizmusa, ráadásul esztétikailag is csodaszépek. Tehát mondjuk a kaktuszfélék után a legkedvesebb család ebből a életmódú csoportból a kristályvirágfélék, amiknek a géncentruma Dél-Afrikában van. Gyönyörűek ezek, több mint közel 3000 taxon tartozik, míg a kaktuszfélékhez 2000, de ez már eleve 5000 taxon, tehát ez nem egy rossz szám, és nagyon szépek, meg az életmódjuk is egészen különleges. De hangsúlyozom, hogy nincsen csúnya növény, tehát mindent tudok csodálni. A fák nagyon kedves élőlények a növényvilágon belül számomra. Semmiféle kisebbségi komplexus. Ez a baj, hogy az emberiség jó részének itt is. Ha már valami magasabb nála, ahelyett, hogy elcsodálkozni ezen, Mindig azt szoktam mondani, hogy ez a, mondjuk itt a nagy erdőben van egy 30 méter feletti 250-300 éves kocsányos tölgy, ez olyan, mint egy brachiosaurus. Csodaszép. A gigantikusága, a grandiózussága. Hát nem beszélve egyebeket.
Otthon milyen a kertje?
Hát most már sajnos elhanyagoltam, mint ahogy volt, vagy 20 éven keresztül, nem is már 34-35 éve lakunk Józsán. Az első 20-25 éve szép volt a kertem, jó nagy taxonszámmal, tehát csak fászáruakból volt, vagy ma jól emlékszem, 400 körül. Ez mekkora ez a terület, 800 négyzőgöl körül. És most már nincs annyi idő, meg sajnos erőm se, hogy úgy karban tartsam, hogy szeretném. Azért van egy nagyon fontos kritikus élőlény csoport, aki minősít engem. A környékbeliek azt mondják, hogy dzsumbúj, emberi véleményre, főleg nem autentikus véleményre nem feltétlen kell adni, de a madárvilág tökéletesen minősíti. Tehát én tavaly is, ha jól emlékszem, 22 faj fészkelt ebbe a kertben, tehát az nem kicsi. Diverzitása az avifaunában, tehát a madárfaunából, illetve a madarak rendszertani csoportjából, úgyhogy olyan fajok is fészkelnek, amik mondjuk így Józsán belül nagyon ritkák, a fülemüle. Az én kertemben fészkel. Ez az egyetlen kert a közelből fészkel. Van olyan ismerősöm, akinél hasonlóan történik ez meg, de ő az erdő szélén él. Ott ez sokkal könnyebb. Engem több száz méteren keresztül kertek és házak vesznek körül, és így is ragaszkodik a fülemüle hozzá. Tehát ez nekem egyfajta megbecsülés az ő részükről. Nagyon szeretem a madarakat is, mindig a gyerekkorom óta madarászom. Valaki, aki lehet, hogy túlbecsül, azt mondta, hogy a reneszánsz ember típus vagyok. Sok minden érdekel, és nem tudom abba hagyni. Tehát engem a mai napig is érdekel az etológia, érdekel az ökológia, számossága, rendszertan érdekel. Így az állatvilág és ezekről egyre nagyobb tudásom, ahol csak tehetem, olvasok róla. Sőt, 6 éve újra elkezdtem ásványokat gyűjteni, és nem kicsi már az ásványgyűjtemény. 600-650 ásványfajon van, ami 6-6,5 ezer darabot jelent. Olvasni nagyon szeretünk a feleségemmel. Az öröklött könyveinkkel együtt több mint 22 ezer könyvünk van. Nem tudom, hogy Debrecenen belül van sokkal több. Magán lakásokban bízom benne, hogy van. Amivel viszont dicsekedhetek, az a könyvtárunkon belül például a pozsgásokkal foglalkozó könyve száma, az több mint 1200. Mi hát azt jelenti, hogy valószínűleg az országban a legnagyobb.
Mit tud kezdeni ezzel a tudással? Mi fog történni most? Hogy tudja továbbadni, illetve most, hogy nyugdíjas lett, ezzel szeretne foglalkozni?
Én mindig arra törekedtem, hogy részben ami lehet, az legyen meg az ember fejében, és főleg az a vágy, hogy többet tudjon. És soha nem azokat a tanárokat becsültem, akik elkezdtek más kollégájuk fele finoman csipkelődni, hogy milyen tanár az, aki egy órájára 12 könyvet visz be. Én meg azt mondom, hogy az az igazi tanár, mert az tudja, hogy abban a 12 könyvben mi van. Lehet, hogy szó szerint nem tudja idézni, azért ki kell nyitnia, de annak komoly műveltsége van. És számos ilyen, pont az a professzor úr, meg is nevezem, Varga Zoltán, ő is ilyen tanárom volt, aki számos irodalommal jött be, pedig kiváló vagy ember.
Tovább adja ezt a tudást valakinek?
Én tanítottam, és a családom részben papokkal, részben tanárokkal, orvosokkal volt tele, és szinte mindegyik tanított, pap is, meg orvos is tanított. Ha tehette a saját pályájának a tudományát, igen, én szívesen tanítottam és tanítok, most már nem. Ez egy megtiszteltetés volt, amiről beszéltem, a személyesen előadást tarthattam, örömmel tettem, és fel is ajánlottam, hogyha kell még egyéb mondjuk a pozsgásokkal, tartsak egy előadást, megteszem nagyon szívesen.
Miben fognak telni most a napjai?
Ugye, arról nem beszéltem még, hogy 4 gyerekünk van, tehetséges gyerekek, okosak, nekünk szépek, hát most már ők is egyre korosabbak, nyilván az ifjúi bájuk és szépségük az lassan elvész, de azért nekünk ugyanúgy kedvesek maradnak. Van egy jogász lányom, ő rám hasonlít jobban, a biológus lányom kinézetre, az édesanyjára hasonlít. ők ketten-ketten három-három gyereket hoztak a világra, tehát őtőlük eleve hat unokánk van, hál' Istennek. Van egy nagyszerű fiunk, aki biológus, botanikus, az ELTE fűvészkertjének a munkatársa. Ezt így hangosan mondom, hogy semmit nem tettem az ő érdekében, hogy odajusson. Az ő tehetsége, a trófusi botanikai ismeretei, szorgalma, a nagyon jó természetet tette lehetővé azt, hogy két, tehát éppen váltás volt ott is, mert nyugalomban vonult Izsép István, aki egy nagyszerű vezetője volt az ELTE fűvészkertjének, és az utódja is egyformán az én fiamra szavaztak. És a legifjabb gyerekem hasonlóan tehetséges, ebből kiderül, hogy két reál és két humán foglalkozású gyerekem van, ő a színművész. Most egy nyugó pályán van, de őről is minden elfogultság nélkül merem állítani. Persze nyilván tőlem elhangozván ez könnyen cáfolható, mivel az édesapja vagyok, hogy amellett, hogy elsőre felvették a Pesti Színművészeti Egyetemre, sőt már a második rosta után jelezte neki Hegedűs D. Géz, hogy megvan a felvételje. És prózai színész szakon végzett, kiválóan énekel, kiválóan táncol, nagyszerűen narratál, nagyszerűen szinkronizál, nagyon jól mond verseket, sőt rendezett is. Nagyon sokrétű színész ember. Hát én remélem, hogy visszatér majd oda, amire önmagát szánta. Minden színésznek vannak ilyen mélyebb pontjai, és neki nincs még gyermeke. A botanikus fiamnak van három lánya, és így jön össze a kilenc unoka. Tehát ha azzal kezdeném, hogy négy gyerekem van és kilenc unokám, eleve nem unatkozhatnék. De mindent és mindenkinek felajánlom, amíg élek, addig remélek, és tanulok, és ahol lehet, tanítok is. Én ezt mondtam a kancellár úrunknak is, hogy mindenben én nyugalmazottként is segítem az utódomnak is, felajánlottam ezt. Már itt valószínűleg úgy nem fogok tanítani, mint ahogy ezt tettem éveken keresztül. Például olyan kollégiumot is tanítottam, mint Pozsgás növények biológiája, amit tudtam, hogy csak én tettem ebbe az országban. Most talán már egy-kettőm, talán a fiam is van az ELTE-n megteszi ezt, mert ő is társom a hobbikban, főleg a kaktuszgyűjtésben. Szóval nincs vonatkozás. De sose volt. Tehát én azt vallom, hogy értelmesen már nem unatkozik. Mindig valami elfoglalja, állandóan jár az agyam. Még sokszor úgy is, hogy mit nem tettem meg, amit meg kellett volna, vagy mit akartam megtenni, amit elfelejtettem. Úgyhogy olyan voltam mindig is, hogy ami nem jutott eszembe, az utána jártam, addig nem feküdtem, mert még nem találtam meg a választ.
Pap László, a Debreceni Egyetem botanikus kertjének igazgatója, nyugdíjba vonult. A szakember 20 éven át vezette az intézményt. Tudásának, elhivatottságának köszönhetően a botanikus kert az elmúlt évek során komoly növekedésen ment keresztül. Már a 6000 taxonfajjal és alfajjal gazdagodott, csak kaktuszokból 50-60 ezer növényt láthatnak az érdeklődők. Pap László botanikussal beszélgettünk az elmúlt percekben.